21. Másnap szóltak, hogy menjek mégis futballozni. Méghozzá a Varjú jött oda. Nem is gondolkoztam rajta, hogy mi van-e mögött, mit akarnak vajon, rögtön rázni kezdtem a fejem. Eszembe sem volt újra beszállni a csapatba. De csak gyere, mondta a Varjú határozott hangon. Nem tudok, mondtam. Megrándult a bokám. Rándult a lópikulát, mondta a Varjú csodálkozva és haragosan. Tegnap a távolugrásnál. Nézett egy darabig szótlanul, járt a szeme rajtam, aztán sarkon fordult, és ott hagyott. Féltem egy kicsit, de hát gereben sem ment, és a tréninggel megint sikerült kihagynunk a gyakorlatot, hamar elfelejtettem hát a félelmemet. Vacsora után újra eszembe jutott. Tulajdonképpen vártam valamire, nem csak féltem tőle. Merényiek azonban csak Asbó Imrén és Mirkovszkin álltak bosszút. A gyakorlaton volt valami baj velük. Vasárnap konfirmációnk volt. Kimentünk a városi templomba protestáns negyedévesek. Meg voltunk illetődve, még a lányokat is alig néztük. Megkönnyebbülve mentünk utána a fényképészhez, s míg a macskaköves udvaron várakoztunk, medve kiszökött a sarki trafikba, és vett 4 princesszaszt. Este elszívtuk az árnyékszéken, ez volt a dohányzónk is. Télen kis vaskályha égett a sarokban, s belefújtuk a füstöt. Volt, aki a vacsorai kenyerét itt pirította meg, máskor sült krumpli illata vegyült az olajos bűzbe. De most a langyos júniusi estében nyitva volt az ablak. A rugós ajtó nyílt, csukódott, a 3 fülkében ülve olvasgattak. Még nem szívtuk el a cigarettánkat, amikor Homola megjelent és bekergetett mindenkit az árnyékszékről. Ez nem kaszinó, mondta Schulze szavával. Aztán az egyik fülkéből szinte azon mód kidobta paludjait. Újabban megint kiterjesztették hatalmaskodásaikat az árnyékszékre is, pedig már elég régóta védett terület volt ez. A Békesség szigete, vagyis éppen kaszinó. Sokaknak az elviselhető társas élet, az emberi méltóság és a jómodor létfontosságú végső menedékvára. Homola puszta szeszélyből kiparancsolt mindenkit. Elsősorban nem nekünk szólt, de nekünk is mennünk kellett. Ugyan könnyen lehet, hogy éppen nekünk szólt. A sok lógásunk a tréninggel kezdett jogerőssé válni. Még májusban történt, ahogy egyszer a régi tornatéren heverészve azon tanakodtunk, miképpen lehetne megszerezni az uzsonna kenyerünket, anélkül, hogy Bognár ott tartson bennünket a parancs kihirdetése, hogy Borsa hátra szólt a válla fölött. Kollátó növendék, hozza le az uzsonnánkat a konyhából, az én parancsomra! Marháskodott. Kollátó felpattant. Igenis? Húzni kezdte a nadrágját, nem tudtuk, hogy mit viccel. Elment, és nem sokára jött vissza egy rakás nagy serclivel, már messziről vigyorogva. Csak ugyan felment a konyhába, és a konyhaséfnek olyan komoly, udvarias közönnyel hadarta el Borsa növendék úr parancsára, le kell vinni a sportoló uzsonnáját, hogy a séf szó nélkül kiadta. Ettől fogva minden délután felment érte, és egyszer, amikor Bognár letolt bennünket, hogy nem voltunk ott a parancskiadásnál, Kollátó már azzal érvelt, hogy 6-ig tart a tréning, hiszen az uzsonnát is mindig külön adják ki nekünk a konyháról. Bognár morgott, de meghátrált a hivatalos és átfogó jellegű intézkedés előtt, amely még a GH-ra is vonatkozott. Merényiék azonban rossz szemmel nézték kivívott szokásjogunkat. Nemigen tűrhettek el ilyen extra wurstot. Homola viselkedése meg a Varjújé arra vallott, hogy készülődnek véget vetni a dicsőségünknek. Vasárnap este minden esetre valami lógott a levegőben. Hétfőn uszodánk volt. Amikor letelt az óránk, Burger, Homola, a Varjú, Mufi, Halászpetár az Úristennek se kezdtek öltözködni, és a nyomukban persze Matejék meg a többiek se. A másodévesek, akik következtek volna, már régen kintácsorogtak, és Balabán tiszthelyettesnek egyre kínosabbá vált az arca. Öltözni, tessék! Járt ide-oda teljesen tehetetlenül. Nem tudott sem kiabálni, sem igazán haragudni. Amikor hozzánk került, tájékozatlan, ostoba behemótnak tartottuk, holott nagyon jól kiismerte az egész helyzetet, jobban, mint Bognár, mint akárki. Tudta például, hogy Zámencsiket vagy Orbán Elemért nyugodtan lehordhatná, akár kihallgatásra rendelhetné. Néha szitta is őket ezért vagy azért, ejnye, így meg úgy, de halk, kellemes hangja volt, és nem ment vele semmire. Lassan rájöttünk, hogy nem is nagyon akar. Nézett bennünket nyugalmasan, lépegetett fel alá hatalmas termetével, és egyre nyilvánvalóbbá lett, hogy azért nem komiszkodik velünk, mert az égvilágon semmi mulatságát nem lelné benne, és hazafias kötelességének sem tartja, hogy másokat gyötörjön. Csodálatos módon kezdett valamiféle sajátságos tekintélye támadni. Szeredi feszesen állt előtte vigyázban mindig, s a többiekkel nem törődve első szóra megcsinálta, amit Balabán kihirdetett vagy parancsolt. Jaks is átvette ezt Szereditől, Kollátó is, Medve is, sokan. De a többség csak röhögött. Merényék pedig közönösen nézték, sőt egyre lehetetlenebbé tették Balabán helyzetét. Az uszodában nekünk is kényessé vált, hogy néhányan felöltöztünk, míg ők tovább fülöttek. Zsoldost le is fröcskölték, egyelőre más nem lett belőle. Kedden nem lógtuk el a gyakorlatot. Szerdán 9-én Bognár ebéd után felvitt bennünket a tanterembe, nem értettük. Először azt hittem, be akar szedni, vagy ki akar osztani valamit, de csak ránk mordult és kiment. Zsoldos hátra sétált hozzánk, és azt mondja Szeredinek kedvetlenül, kivonulunk terepgyakorlatra. Miért? Biztosan a kenguru rendelte fel a századot a tanterembe. Kollátó káromkodott maga elé. Kuzmics százados csak ugyan bent volt az épületben, ebédkor láttuk. Vártam, hogy hamarosan megjelenik, térképeket oszt ki, rajzolni kezd a táblán, és ismerteti velünk a délutáni gyakorlat nagyszabású tervét. De semmi nem történt sokáig. Jakség sakkozni kezdtek, néhányan kiültünk az ablakba, és amikor végre a B-osztályos Einatten beszólt és felolvasott néhány nevet egy céduláról, meg kellett ismételnie, mert már akkor a zaj volt. Drág, Kollátó, Bónis, na, Hanák főtisztelendő úrhoz. Kollátó visszarakott egy könyvet a fiókjába, és feltápászkodott. Mi a frászt akar velünk a csuhás? Nézett Szeredire. De egyikük sem jött vissza, hanem pár perc múlva beszólt egy másik B-osztályos. Gereben, Merényi, Homola, olvasta az újabb céduláról. Ezek közül ketten protestánsok voltak, holott halványan olyasfélét gondoltam, hogy talán lelki gyakorlatot rendez a monszinyor. Tóth Tibor 4 napja állandóan lent ült nála délutánonként. Aztán alig, hogy Merényék lementek, Bognár tiszthelyettes maga jött fel Varjúért, Burgerért, Szabó Gerzsonért és Halász Péterért. Tessék, mutatta. Előre. Ilyen halkan és ilyen fenyegetően Bognár még soha nem beszélt. Azt hittük, amikor ebéd után feljöttünk a tanterembe, hogy 10-15 percre jövünk fel, aztán itt maradtunk estig, vacsoráig. Merényék pedig lementek, és soha többé nem jöttek fel. Jóval később, már este felé Molnár őrnagy és Bognár összeszedette holmiukat a szomszédaikkal. A tanteremből is, a hálóteremből is lehordták nekik a zeneszoba plüsdiványára. De ők már a fogdában ültek valamennyien. Tóth Tibor egy regényre való jegyzőkönyvet mesélt róluk a monszinyornak 4 napon át. Amikor Kollátóék visszajöttek, és engem is lehívattak, alaposan begyulladtam. Akkor már látszott, hogy mi történt, és mit tudom én gondoltam, hát ha engem is belekevert valahogyan ez az undok kis szűz. A monszinyor bolthajtásos földszinti szobái az étterem és a zeneszoba között telente úgy be voltak fűtve, mint a kemence. Az ablakfülkét filcpokróc védte, a padlót szőnyeg borította. Erős fényű íróasztali lámpája sötétben hagyta a szoba nagyobbik részét. A könyvespolc tetején almák sorakoztak, és amikor egyszer nála voltam, télen a beszélgetésünk végén felszeretelt egy almát, és egy vékony kis cikkellyel megajándékozott. Most a külső szobájában kellett várnom. Közben kijöttek tőle, bementek, de nekem nem szóltak. Egyszer csak megjelent Medve, Zsoldos és Szeredi. Őket is hívatták. Ettől egy kicsit megnyugodtam, vártunk tovább együtt. Zsoldos marhaságokat suttogott a fülünkbe, viccelt. Almát kapunk. Egyházi zenekart szervez a csuhás. Kiket érnetek, protestársak? Medve azonban ideges volt. Én attól féltem, hogy engem mégis külön hívnak majd be. De aztán együtt mentünk be mind a négyen. Merényék még ott álltak egymás mellett a falnál. Olyan zavarba jöttem Hanák Belbárt kenetteljes modorától, hogy butaságokat mondtam mindjárt az első kérdésre. Lassú, édeskés, éneklő hangon kezdte. Édes fiacskám, felej nekünk, őszintén, kertelés nélkül, csak is a feltett kérdésekre. Igenis, összebeszéltél a társaid közül bárkivel vagy bárkikkel az itt jelenlevők ellen, vagy közülük valaki ellen. Igenis, mondta. A monszinyor nem vette komolyan a nyelvbotlásomat. Legyintett, még egyszer megkérdezte. Nem, mondtam halkan. A többi már ment simán. Arra kellettünk csupán, hogy megerősítsük az újra és újra felsorolt vádpontokat. Merényék bűnlajstromát ezek a sorozatos vallomások se nem bővítették az elszólásaikkal, se nem csökkentették a tagadásokkal, hanem meghagyták eredeti formájában, ahogy Tóth Tiborral a monszinyor megfabrikálta. Furcsa volt hallani nagyjából az igazságot. Erőszakoskodtak, raboltak, verekedtek, basáskodtak, hatalmi klikket szerveztek, és rosszul tanultak. Tudom is én még mit. Homola és Gereben Énok volt a rossz szellemük, s velük együtt Burgert, Merényit, Halász Pétert, és Szabó Gerzsont is kicsapták. Nem láttuk őket két napig. Akkor is csak futólag, a vesztibülből, ahogy vacsorára vonultunk lefelé. A kapuajban álltak, a portánál, csomagok közt. Mind a hatan szűk, kinőtt civil ruhában voltak. Halász Péter vigyorgott, húzogatta rám a szemöldökét. Intettem, szervusz Petán. Gerebennek is intettem. Halványan elmosolyodott, vállat vont. Szabó Gerzsont is sajnáltam. Merényi és Burger háttal állt. Homola némán, leesett állal nézte az elvonuló századunkat, ugyanúgy, ahogy mindig. A civil ruha miatt azonban ezek a nevek már nem illettek rájuk, és inkább úgy néztük őket, hogy aki valaha Homola volt, aki Burger volt, talán az egy Gereben Énok kivételével. Ő némiképp most is Gereben Énok maradt. Senki sem nevetett rajtuk. Inkább azt vettem észre, hogy néhány napig Tóth Tibortól húzódott el mindenki. Monszinyor Hanák veszedelmes ember volt az édeskés modorával. Nem kívántunk egy tábor cseresznyézni még a bizalmas emberével sem. Drág dühöngött rá nyíltan, amit sosem szokott. Rohadt csuhás! A monszinyornak óriási befolyása volt, és az ő szava döntött. Drágot bizonyos mértékig felelőssé tette Merényék miatt, és lerontotta a minősítését. Kmetti és két B-osztályos került eléje a rangsorban. A leváltott évfolyam első medvének panaszkodott. Szűkszavúan ugyan, de életében először ilyen bizalmasan. Medve állt hozzá a legközelebb. Az utóbbi időben szinte összebarátkoztak, és Drágnak más barátja nem volt. Most Medve mégis vállat vont, nevetett. Rohadt csuhás, de van valami igazsága, lássuk be. Drág elhallgatott, becsukta a száját megint keményen. Nem haragudott meg Medvére, de abba hagyta a témát. Inkább sakkoztak tovább a tanszerláda kitámasztott fedele alatt. A varjú egy napot ült Merényiekkel a fogdában, aztán visszajött a századhoz. Misére kezdett járni reggelente.